Jervis mégis elmosolyodott. Nem is egyszer hallotta már a sivatagi homok énekét, az amazonasi zengőfák dalát, a zenélő sziklafákat Kaliforniában. Jó tudta, hogy az éjszakai énekszó a sokszor meggyalázott és mégis fenséges természet hangja. Csak az ostobák hiszik róla, hogy a sötétség tisztátalan árnyai dalolnak a teli hold fényében. Mintha oda hát a vízmosáson túl megmoccant volna valami. Ismét felkapta a puskát és belenézett a távcsövébe. Csak a fűcsomók ringatóztak a késpengeként felfelé meredő sziklatarajok között. A távoli furcsa ének egy csapásra elhallgatott. Jervis megtörölgette a szemét. Még egy óra, és előveszi a kávét. Mintha újra megmoccant volna valami a hold fény mélyén, csak hogy ezúttal nem a vízmosáson túl, ahova a kecskéket várta, hanem a vízmosáson innen, alig karnyújtásnyira tőle. Éppen csak észrevette az árnyak lebbenését, már el is múlt a dolog. Jervist azonban nem lehetett megtéveszteni. Ha meg lehetett volna, már rég a kalahári homokja alatt rágcsálták volna a csontjait a hangyák. Felkapta a Red Labelt és az árnyékra fogta. Fel a kezekkel, de gyorsan! Mintha csak eleget akarna tenni a felszólításnak, nagyfülű nyuszi ugrándozott ki a holdfényre. Megtorpant és Jervisre meresztette a szemét. Bajusza mozgott, ahogy szimatolva odébb ugrált. Jervis megkönnyebbülve felsóhajtott. Egyetlen pillanatig azt hitte, üzlettársai akarják átverni. Meg akarják szerezni a talisznyájából a pénzt, anélkül, hogy megvárnák a vadászat sikerét. A nyúl hirtelen megmerevedett. A sziklatömbök vetette árnyékok felé fordította a fejét, és még a bajusza is vigyázba állt a nagy figyelemtől. Aztán éles, fájdalmas hangon felsírt, mintha tarkon bágta volna valaki. Jervis érdeklődve pillantott a nyúlra. Bajon mi a csuda lelte? Csak nem róka bujkál a közelben. Ismét megzőrent valami az árnyékok mélyén. Jervisnek éles volt a füle, két évtized vadászataiból élesedett ki, így aztán sikerült érzékelnie az alig hallható rezgéseket is, mintha apró futó lábak dobogtak volna az éjszakában. Dip-dob, dip-dob, dip-dob. Jervis hallgatta, majd egyszerre csak hideg hullámok birizgálták meg a hátgerincét. Valami nem stimmelt ebben a dobogásban. Valami nagyon nem stimmelt. Apró lábak zaja volt, az igaz. Lehettek róka lába is, csak hogy rá kellett döbbennie, mégsem azok. A rókának négy lába van, ez a ritmus pedig két lábról árulkodott. Dip-dob, 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 mintha törpék táncoltak volna a közelében. Még a szuszogásukat is hallotta, vagy csak a megszelidült szél dünnyögött a fülébe. Jervis újfent felemelte a puskáját. A nyúl ebben a pillanatban eltűnt a szeme elől. A dobogás viszont ettől sem maradt abba, sőt, mintha még tovább erősödött volna. Jervis megtörölgette a homlokát. Vigye el az ördög, a végén még elpasszolja a kecskebakot. Nem gondolta volna, hogy ilyen hatással lesz rá az a sok sületlenség, amit a baszk sapkás összehordott. Árnyék suhant át a sátra előtt, úgy 5-6 méternyire tőle. Jóval nagyobb volt a nyúlnál, akár másfél méteres is lehetett. Megnyúlt árnyék volt, nem tudhatta mekkora az, aki az árnyékot vetette. Jervis már nem tétovázott. Akár kicsik, akár nagyobb, fel kell készülnie a védelemre. Neki nyomta a hátizsákját a mögötte emelkedő földkupacnak, bal kezével előhúzta a vadászkését. Minél több fegyver van a keze ügyében, annál jobb. Szíve szerint még az övében megbúvó kézigránátokat is előkotorta volna, csak hogy nem merte elereszteni a puskáját. Tony Sauernek is ez okozta a vesztét, hogy dinamit patronja után nyúlkált, ahelyett, hogy elmetszette volna annak a vágott szemű fickónak a torkát. Dip-dob, dip-dob, dip-dob. Bár csak itt-ott látott meglebbenő árnyakat, halálosan biztos volt benne, hogy körülfogták. Akárkik is, de itt vannak a közelében, mintha táncot lejtenének körülötte. Egon Jervis nem hitt szellemekben, kísértetekben, a visszajáró halottakban pedig még kevésbé. Ha lennének ilyenek, már rég magukkal rántották volna a pokol legeslegmélyebb mélyére. Jervis fenyegetően elmosolyodott, és az árnyékokra fogta a puskát. Azaz csak fogta volna. Az árnyékok mindegyre ellibbentek előle, és ha belelesett a távcsőbe, nem látott egyebet, mint a talajt borító vékony homokréteg lusta kavargását. Valami nagyot koppant a hátizsák felfújt hólyagján. Jervis oldalra kapta a fejét. Még idejében ahhoz, hogy megpillantson egy kis, sárgás kezet, amint a hátizsák dugója után tapogatódzik. Villámsebesen felé csapott az öklével. Érezte, hogy a kutató kéz megvonaglik az ökle alatt, majd éles visítás csapott a fülébe. Kisé oldalra fordult, hogy elkaphassa a kéz gazdáját, de ettől a pillanattól kezdve már nem tehette azt, amit kedvére való lett volna. Erős, rosszagú, ragacsos anyaggal bevont kezek fogták be a szemét, nyakára tapadtak, s a nyaki ütőerőt keresték. Jervis utolsó erejével meghúzta a fegyver ravaszát. Tisztában volt vele, hogy ha elszorítják az ütőerét, elájul. A Red Label dörrenését már nem hallotta. A baszk sapkás férfi három egymást követő estén pontban 11-kor kisétált a Plé Krisztushoz. Türelmesen várt éjfélig, majd keresztet vetett és távozott. A negyedik napon már nem ment ki a kereszthez. Teli hold a Pireneusokban, 2. Kelly Winter megtorpant a vízmosás szélénél, és átkémlelt a szemközti domboldalra. A hold ebben a percben bukkant ki a horizont mögül, ezüstös fényben fürdetve a lágyan fúvó széltől lengedező fűcsomók közül kiemelkedő sziklatarajokat. Istenem! Sóhajtotta magában Kelly Winter, mintha egy sosem volt tenger hullámai dermedtek volna kővé. Hugo ott lihegett néhány méternyire mögötte. Jól hallotta az ihálását. Őt magát azonban még eltakarták a bokrok. Kelly hátrafordult és csúfondárosan a szuszogás felé kiáltotta. Hé, hey, Hugo, hó, jól vagy? Egy fenét vagyok jól, lihegte Hugo és a földre köpött. Belement a számba egy bogár. Maradj ott, ahol vagy. Néhány másodpercnyi csend után megmozdultak mögötte a bokrok, mert alig, hanem azt jelentette, hogy Hugo neki támaszkodott valamelyiknek. Történt valami? Na, hogy történt. Várj egy kicsit. Kelly megvárta, amíg a hold teljes terjedelmében kibukkan a legmagasabb hegy mögül, akkor hátrafordult és ismét a bokrokra kiáltott. Most már jöhetsz? Hugo LeBlanc hátán a terebélyes málházsákkal kivonszolta magát a vízmosás partjára. Meghökkent, amint ott látta Kellyt a felkelő óriási holttányér közepében. Mintha a lány a levegőbe lebegett volna. Lábai alig érintették a talajt, s ahogy széttárt karral közvetlenül a vízmosás szélén állt, holdfényben fürdő tündérkirárnőre emlékeztetett. LeBlanc megtorpant, és lecsúsztatta a podgyászt a hátáról. Dramaturgiai érzéked aztán van, dicsérte a lányt a fejét csóvágatva. Te rendelted ide a teli holdat, vagy magától jött? Természetesen én rendeltem, nevetett a lány. Mit szólsz hozzá? Gyere egy kicsit idébb, mert belecsúszol a vízmosásba. Próza, 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 viháncolt a lány pajkosan, odaintva a holdnak. Ezen az éjszakán senki sem csúszhat holmi vízmosásba. Ezen az éjszakán eltűnik a gravitáció. Érzem, hogy lebegek. Te nem érzed?
Nem, mondta LeBlanc a málhára pislogva.
Bár most, hogy megszabadultam a sátortól, mintha valóban könnyebben érezném magam, olyannyira, hogy nincs is kedvem tovább menni.
A lány ellépett a vízmosástól, és átkarolta a fiú vállát.
Boldog vagy?
Persze, mondta Hugo.
Most, hogy ledobtam a cuccot a földre.
A lány játékosan oldalba ütötte, majd eltaszította magától.
Te piszok, csak azt akartam hallani tőled, hogy...